estét kívánok! Szeretettel köszöntöm mindannyiunkat! A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szabági Egyetemi Központ és a II. János Pál Kollégium és Szakkollégium által szervezett mai előadáson. Németh Norbert atya, egyetemi lelkész, ma este egy élménybeszámolóra hívott minket, hogy azokat a gondolatokat, tapasztalatokat, amelyeket a nyáron a Szent Jakab út végigjárása során megtapasztalt, és amelyekkel biztosan gazdagabb lett, és ma este mi is gazdagabbak leszünk, megoszta velünk. Nagyon örülünk, azt gondolom mindannyian, hogy ilyen sokan elfogadták ezt a meghívást. Végén azt gondolom, hogy a kérdéseket is esetleg fogalmazhatom majd meg az atyának, tehát így hallgassák ezt a ma estét, és akkor el is adom neki a szót.
Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Megrendítő bizalom amit az előadó felé, hogy az élménynek szólóan is, akik eljöttek és elfogadták ezt a meghívást. Arra gondoltam, hogy rá tudjunk hangolódni el az estére, hogy egy 2 perces rövid videóklipet szeretnék ide bevágni, ami a Szent Jákobi Zamerándokúthoz az élményhez egy kis kedv csináló. Ennek a rövid történetéről csak annyit, hogy Horváth József atya is itt van közöttünk, ő vele 2009. márjában Rómában az Európai Zarándokutak konferenciáján vettünk részt. Életem egyik legizgalmasabb konferenciája volt, mert épp, hogy Rómában voltam, és mindjárt 3 hónappal később már tolmácsolni kellett. Néha kipótoltam olyanokat is, ami nem teljesen volt a szövegrészletben, de minden esetre megértettük egymást, és jól sikerült a konferencia. És annak a konferenciának a szentiágói képviselői állították össze ezt a rövid képsort, ezt fogadják szeretettel. Élménybeszámolóra hívtam az érdeklődőket, és mindjárt egy olyan nehézségbe ütközök, hogy az én élményemet azt olyan is lehet átadni, hogy az a hallgatóságnak is élmény legyen. Ez egy elég komoly kihívás, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik megelőlegezték ezt a bizalmat, ami az élménynek szól, azt gondolom. Talán első gondolatként hadd mondjam azt, hogy a tapasztalás az nagyon sokféle lehet az életünkben, azonban az élmény az olyan, mint egy hegycsúcs, ami kinől a síkvidékből, amely messziről látszik, amit meg kell mászni, amit meg kell küzdeni, ilyen az élmény. És ebből nem sok van az ember életében. Ezt úgy mondjuk talán, hogy csúcsélmények, amelyek bizonyos életszakaszokban lendületet, meg erőt tudnak adni az embernek. Aki az El Camino-ra vállalkozik, valami ilyesmi élménybe vonódik bele, és erről szeretnék most egy kicsit beszélni önöknek. Amikor erről beszélek, akkor hát mindjárt megosztom azt is, azt az élményemet, hogy amikor erre az estére készültem, akkor elég sokan lebeszéltek róla. Hát, hogy ez milyen butaság, hogy itt az élményemet elmondom. Hát egyrészt nem is olyan lényeges egy idegen embernek az élményét meghallgatni, mert hát az nem lesz az enyém. Másrészt, hogy miért egy pap beszél róla? Volt aki, kollégám, aki arról mesélt, hogy hát szerinte biztos komoly handicapet jelent, hogyha papként szólok erről a témáról, kellene inkább egy laikust, egy civilt hallgatni. Hát, hogy mégis el tudnám mondani azokat a nem egyházi szempontokat, meg azokat a nem keresztény motivumokat, amik szintén izgalmasak lehetnek egy ilyen úton. Aztán harmadik hát ilyen baráti gesztus, vagy figyelmeztetés, vagy intés volt, hogy hát azért vigyázzunk, nem a Santiago-i zarándok úton kezdődik a kereszténység és az embernek az értéke. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy attól, mert hogy valaki megjárja ezt az életének ezt a nagy zarándok útját, nem lesz külön keresztény, és azt sem gondolom, hogy értékesebb ember lenne. Lehet egy lendületet venni afelé, hogy külön keresztény, meg értékesebb ember legyen, de a kettő az nem biztos, hogy megfeleltethető egymásnak. Vagyis nem gondolom, hogy a kereszténység története most itt velem kezdődne, miután ezt az élményt átélhettem, sőt azt sem gondolom, hogy a emberi mércének élennék a mértéke, meg azt gondolom, hogy semmi nem múlik azon, hogy valaki megtette, vagy nem tette meg ezt az zarándok utat. Mégis, ha már egyszer eljutottam ilyen messzi földre és hosszan gyalogolhattam, ki is vetítettem, hogy mindenki jól lássa. A spanyol földön 597,1 km-t tettem meg, azaz 1/10 is ám sok. És különösen a végén már, amikor szinte mászik az ember, azok a 1/10 km is óriási tud lenni. Szóval nem véletlen, hanem gondviselésnek a nagy ajándékaként fogom fel ezt az utat, hiszen azt gondolom, hogy részemről egyfajta hálaadás volt az ég felé, mindazért, amit ebben az életben eddig kaptam. Másrészt pedig egyfajta küldetés is, azt gondolom, hogy amit ott átélhettem, annak, aki nyitottam, azzal megoszhassam. És még egyszer nem úgy, mint hogy itt kezdődne a kereszténység vagy az emberség, hanem úgy, mint egy olyan élmény, ami engem bizonyos dolgokban segített. Én azzal a vágyal indultam neki az útnak, hogy ha Istenre figyelek, akkor növekedhet, erősödhet a hitem. És picit ezt a hitemet most nyilván valójában be is fogom mutatni, igyekszem majd emberszabásúan tenni, hogy léphető, meg követhető is legyen. Az én nyomokban biztos, hogy kibújik belőle az, hogy ami papi szem van mögötte, de hát ez így van rendjén, azt gondolom. Mindenki úton van, talán ismerős közhely is, hogy úton van az is, aki már több évtizedet megélt itt a Földön, a 80 éves ember is úton van, akkor is egy egyszerű parasztbácsi, aki soha nem hagyt el a falunak a határát sem, és úton van a világutazó is, aki reggel, amikor fölébred, még nem tudja, hogy hol fog majd este lepihenni, vagy hol lesz majd az új szállása. Fizikai értelemben is nehéz kikövetkeztetni, vagy GPS koordinátákkal bemérni ezeket a fajta térképeket, de még nehezebb az az utazást, ami ott belül történik. És néha ezek az igazán nagy utak az ész és a szív közötti távolságoknak a megtétele. Na de kell hozzá egy olyan monotonitás, ami például egy El Camino tud lenni, ami ezt a belső utazást így meg tudja lendíteni, meg tudja segíteni. Az, hogy szinte minden nap ugyanaz történik egy ilyen hosszú úton, néha egy kicsit a tisztelet változik, hol egy Meszeka fennség, hol galiciai hegyek, hol a francia-spanyol határon a Pireneusok, és a tisztelet néha változik, de valójában a lényeg ugyanaz marad, ugyanaz a kihívás, megérkezni a gondolatokból a szívig, az agyból, a tervezésből, az akaratból eljutni a szívig. Az úton alapul változunk, sírunk és nevetünk, szeretünk és gyűlölünk, erősödünk és gyengülünk, sebeket kapunk és sebeket ejtünk máson, haragszunk és megbocsátunk. Egyébként egy ilyen kicsi út, ami 21 néhány napos, valójában pici foglalata a nagy életünknek. Szinte minden meg tud történni, ami egész föld életünkben. Vannak néhányan, akik úgy érzik, hogy a fizikai úton kívül egy belső utazás is be kell járni, és ehhez olyan segítségeket, mangókat választanak, mint például egy El Camino, vagy egy, lehet egy lelki gyakorlat, bármely olyan dolog, ami az ember a lényegre segíti el, a lényegre irányítja oda a figyelmét. A mai este arra gondoltam, miután elmondtam, hogy a sok-sok tapasztalatból kicsit kiemelkedő hegy volna ez az élmény, amit a nyáron átélhettem, hogy talán ezen az esten tudok majd olyat mondani, vagy megosztani ebből a pár hetes gyaloglásból, zarándoklásból, ami a kedves hallgatóság számára is élmény tud lenni. Amikor készültem erre az utazásra, akkor erre az zarándoklásra, akkor hát sokan sokfélét ajánlottak. Elkezdtem ilyen blogokat olvasni, aztán a harmadik után abba is hagytam, mert elég sokkoló információk voltak benne, mi mindenre kell odafigyelni. No, annyi időm nem volt nekem, hogy ezeket végig tudjam olvasni, meg hogy ezekre a szempontokra mind oda tudjam figyelni. Egyre jobban idegesített, hogy annyi minden szempontra kell odafigyelni, és arra jöttem rá, hogy az igazi nagy történések szerintem pont ott kezdődnek, ha nem figyelmetlenségből meg kapkodásból, de mégis csak gondviselésre való ráhagyatkozásból, így mondjuk ezt bibliás nyelven, kicsit jobban ráhagyatkozunk az Istenre, és nem biztos a baleset biztosításra, vagy olyan eszközökre, hogy három pár cipő, vagy nem tudom, öt váltás ruha, hanem talán kicsit egyszerűbb szerintem körülmények között. Mindenki, azt gondolom, talán ebben mindannyiunk közös nevezőn vagyunk, hogy teljes életre vágyunk. És mindig azok a pillanatok szoktak fájni az életünkben, amikor a törékenységünket és a hiányunkat éljük meg. Amikor valami hiányzik, valami lényeges hiányzik az életünkből, mert hogy olyan lényeg vagyunk, hogy a teljesre, az egészre vágyunk. És egy ilyen óriási segítség lehet, hogy az ember meg tudja különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Az egyetlen szükséges a fontosaktól. Talán sokunknak ismerős lesz az a vers, amit szeretnék egy kicsit itt felidézni, mert számomra a legnagyobb Isten érv a végtelennek kielégíthetetlen és becsaphatatlan vágya, ami bennünk van, a teljesség, az egészre való vágyakozás. Én ezt József Attila versben találtam meg, 1921-ben írta, Keresek valakit című versében. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szívre soha se leltem, zokog a lelkem. Keresek valakit, s nem tudom ki az. A percek robognak, tűnik a tavasz, s nem tudom ki az. Csüggedő szívvel loholok egyre, keresek valakit a végtelenbe. Loholok egyre. Könnyén csorognak, majd kiapadnak, vágyak magukkal messze ragadnak, majd kiapadnak. Búsan magamnak akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok. Akkor megállok. Lelkem elröppen a végtelenbe, tovább nem vágyom arra az egyre, a végtelenbe. Szent Jakab útról lesz szó ma este, arra gondoltam, hogy mert ez a szent mégiscsak egy gondolatot megérdemelne. Mert nem biztos, hogy mindannyian egyformán jól ismerik. Ráadásul az apostolok között kettő Jakab is volt, és bevallom, még nekem papként is komoly kihívást okozott, hogy akkor most melyik Jakab is van? Május 11-én vagy július 25-én? Ugye az a Jakab, aki ennek az útnak a szentje, akinek az útja ez a Szent Jakab út, ez az idősebbik Jakab apostol, aki abban nagyon-nagyon szűk körbe tartozott, akik gyakorlatilag Jézusnak minden csodáját, a legintimebb pillanatokat, amikor ő imádkozott a Getsemáni kertben, vagy amikor a színeváltozás csodája volt a Táborhegyen, vagy Jajus leányának a föltámasztásakor is ott volt. Nem volt mind a 12 apostol, csak Péter, csak János, és csak Jakab, ez az idősebbik. Mindegyik különleges apostol volt. Péterről tudjuk, ő a szikla, ő rá építette Jézus az egyházat. Jánosról tudjuk, hogy ő a szeretett tanítvány, akit Jézus nagyon kedvelt. És Jakabról azt tudjuk, hogy ő volt az első vértanú. Az az első vértanú apostol, aki 42-ben Jeruzsálemben, Herodes Agrippa keresztény üldözése során az ő őrült haragjának az első számú célpontja volt. 42-ben halt meg, mint Jeruzsálem püspöke Krisztusért. Az első apostol, aki vértanú halált halt Krisztusért. Legek, és egyébként ha nézzük, ez a három apostolban álló legszűkebb kör, úgy is mondhatjuk az elnöki kabinet, akik minden titoknak a beavatottjai voltak, akik leginkább ismerték Jézust, ezek különlegesek voltak. Simon Péterről tudjuk azt, hogy háromszor is megtagadta a mestert, Jánosról tudjuk azt, hogy nagyon lelkes volt, ő volt a legfiatalabb, nagyon lelkes volt, és Jakabról annyit tudjuk, hogy Jánossal, az ő öccsével együtt egyszer Jézus elé állt, amikor Szamaria egyik városán áthaladtak, és nem fogadták be őket, és azt mondta Jézusnak, hívjuk vele rájuk az Isten haragját. Ugye innét a neve is, hogy Boanergészek, a mennydörgésnek a fiai, mert hirtelen harangúak voltak, rokon lelkülettalásokunkkal. Ez, hogy hirtelen ugye az ember fel tudja magát húzni, hogyha nem úgy alakul a története, ha nem úgy szalad a kocsi, ahogy nyomja a pedált. Ilyenek voltak János és Jakab is. Még egy történetben kerül nagyon markánsan elő a két testvér, János és Jakab, amikor Szalume, az ő édesanyjuk odáll Jézus elé azzal a kéréssel, hogy Mester, amikor eljön a te országodat, hogy az egyik fiam jobbod, másik meg a balodon ülhessen. És akkor Jézus mondja, hogy ezt mennyi atyám dönti el, de készek vagytok-e kiinni a kelyhet, a szenvedés kelyhét. És milyen érdekes, hogy elsőként pont Jakabot találta meg ez a szenvedés kelyhet, amikor Jeruzsálemben 42 körül vértanú halált halt. A Jakab, ahogy említettem, az elsődleges feladat az volt, hogy Jeruzsálemben volt Krisztus feltámadásának a tanúja, a húsvétnek a hírnöke, itt érte a vértanú halál, bár egyes hispániai legendák szerint még halála előtt, természetesen a halál előtt, Hispánia területére is eljutott a keresztény hit terjesztésére, és egyik legenda, egy 13.-14. századi legenda leírta róla azt, hogy hát amikor hirdette a Galícia földjén az evangéliumot, ott Észak-Spanyolországban, Észak-Nyugat-Spanyolországban, akkor nagyon elcsüggett, mert nagyon zárkózott szívű emberekre talált. Mediterrán térség, zárkózott szívek, elég ritka fajta, de hát ő így talált őket, teljesen elkeseredett, és a legenda lényeg, hogy elcsüggedve visszaindult, és Zaragózában megjelent neki Jézus édesanyja Mária, és bátorította, hogy ne hagyja fel, menjen vissza, legyen bátor, tanulja a hitnek. Visszatért, és egy nagyon erős közösséget alakított a 13.-14. századi legenda szerint, elbeszélés szerint. Középkornak az egyik leghíresebb búcsújáró helye lett, meg célpontja, az zarándok célpontja, Santiago. Egyébként lehet, hogy most azt mondják, hogy milyen tudatlan az atya, mert én sokáig nem tudtam, hogy ez a Santiago, ez a Szent Jakab nevéből van. És ez a Santiago, így alakult a városnak a neve, és az a Santiago de Compostela az annyit jelent, hogy a mezőn lévő Szent Jakab. Mert hogy egy sík vidéken, ott az óceán partjához egészen közel található Galícia fővárosa, Santiago de Compostela. Innét a neve Szent Jakabról, hiszen a 13.-14. századi legenda az apostolnak ezt a halál előtti nagy missziós útjának tudja be az ottani embereknek, az ottani népnek a megtérítését. 8. századtól élt az a hagyomány az egyházban, hogy Szent Jakab több missziós utat is végzett, és hát így kapcsolódott ez a 13.-14. századi hispán legenda is ehhez a történethez, vagy ebből nőtt ki igazából. Talán akik a történelemben jártasak, tudják azt, hogy a középkorban Jeruzsálem volt, illetve Róma, és emellett a harmadik legnépszerűbb, legfrekventáltabb város, ahol az zarándokok jártak. Ez Santiago volt, az apostolnak a sírja. Ahol a hagyomány szerint úgy tartja a hagyomány, hogy a 9. században az arab invázió elől Jeruzsálemből a földi maradványait, a csontjait, az erekéket átmenekítették hajón a Santiago a Galícia fővárosába, és azóta 9. századtól ott őrzik Galícia fővárosában ezeket az erekéket, Szent Jakab apostolnak a csontterekéig. Ezután 9. századtól, ugye most volt a nagy jubileum 4 évvel ezelőtt, 910-ben vannak azok az első adatok, amikor az első kápolna és nyilvános tisztelet felépült és elindult a Szent Apostolnak a sírja körül, és hát egy olyan nagy lendületet vett, és hát hozzájárult az is, hogy a középkorban Jeruzsálem egyre veszélyesebb lett, de keresztes háborúk, meg aztán a fosszogatások miatt, hogy Róma mellett ez lett a második legnépszerűbb zarándok célpont. De ezen a kis képen azt látják, hogy ez a híres zarándok útvonal, amely a spanyol-francia határtól indul egészen Galícia fővárosáig, Santiago de Compostela-ig, ez 790 km volt a középkorban is, és ez így van ma is. Ez a tábla, ez Saint-Jean-Pierre-ben található, a Pireneusokon, ahonnét a franciaknak a kezdőpontját datálják. 790 km. Egyébként ez tekintélyparancs, hogyha valaki autóban van, azért sokat kell ülni, amíg ezt leküzdi. Nem beszélve arról, hogyha mindezt gyalogszerrel teszi meg. Szent Jakab útról igazából még annyit szeretném mondani, hogy 1993-ban az UNESCO világörökség része lett, és az 1980-as éveknek a második felétől éli újra reneszánszát ez az zarándok út. Azóta úgy is mondhatnánk egyszerű nyelvezettel, hogy boldog-boldogtalan megy erre az útra. Vallásos és vallástalan, keresztény és mohamedán, buddhista és mindenféle töltető vagy vallású érdeklődésű ember. Ez ott is kiderül, hogy amikor valaki célba érkezik, és mielőtt megkapja a Compostelláját, az zarándok certifikátot, amivel igazolhatja azt, hogy ő elvégezte ezt az zarándok utat, majd bemutatom, mert itt van, hogy elhiggyék, akkor megkérdezik tőle ott a pultnál állva, egy kis légkondicionált teremben, hogy és milyen motivációval tette mindezt? És amikor Norbert Atya ott állt a pult másik oldán, kicsit szakadtan, megfáradtan, akkor hát mondtam, hogy megkérdezte, milyen választási lehetőségek vannak. Vallási, kulturális, C. turisztikai. Előtte megkérdezték, hogy mi a foglalkozás. Nap végén volt, hogy fáradt volt a kultos, és akkor hát mondtam, tekintette, hogy a foglalkozásom pap, most éppen vallási szempontból zarándokoltam. Szóval ott is kiderül ezekből a kérdésekből is, elég jól levehető és bemérhető, hogy nem mindenki vallásos szempontból, nem mindenki zarándoklatként végzi ezt az utat, vagy járja meg az életének ezt az útját, hanem vannak nagyon sokan, akik egyszerűen egy kultúrának a megismerését így tudják elképzelni. Ez a legjobb módja megnézni, hogy vidéken hogyan él egy nép. Nyilván, ha valaki meg akarja a spanyol kultúrát, gasztronómiát, meg a gyönyörű természetét Spanyolországnak ismerni, akkor javaslom nem Madridba menjen, meg ne is Barcelonába, hanem akkor járkáljon kicsi falvakban, és egye azt szakosztott, amit az ott élő emberek, és nézze azokat a házakat és városokat, kisvárosokat, amin az út keresztül megy. Ott ismeri meg a kultúrát, ez nagyjából minden országra és minden kultúráról elmondható, hogy nem a multikultis nagyvárosokban és fővárosokban érhető tetten egy népnek a kultúrája, még csak a gasztronómiája sem. Talán azt kevésbé tudják, hogy vannak kiemelkedő szentévek Santiago-ban. Ezek a szentévek pedig nagyon egyszerűen úgy számolhatóak, hogy az az év, amikor július 25-e vasárnapra esik, ugye a Szent Jakab apostol vértanúságának az ünnepe, amelyik évben ez vasárnap, akkor szent év van. Ez egy kicsit megduzzasztja mindig a zarándokoknak a létszámát, akkor többen indulnak. Lehet, hogy nem látják hátulról látni, azért látok jóban. Próbálkoztam betűnélettel tekintetve arra, hogy rosszak az én szemeim, és ezért voltak szemüveget, tehát nem üveg van benne, ezért empátiával picit nagyobb betűnkre próbáltam, amit még elbírom a kivetítő egy oldalon. Egy érdekes statisztika, hogy mégis képben legyünk, hogy miféle útról is van szó. Ez egy 2013-os statisztika, mivel hogy 14-es évet még nem fejezték az zarándokot, még vannak sokan, akik inkább őszi hónapot, vagy vannak, akik az extrémitást szeretik, és téli hónapot választanak arra, hogy Szent Jakab sírját felkeressék Santiagóban. Ezt egy, mondom, hogyha mondjuk el kéne képzelni, hogy milyen jellegű, vagy milyen kultúrájú honlapon találtam meg, akkor hamar kitalálják, hogy ez egy germán honlapon jelent meg. Németek mindenből ugye komoly statisztikát csinálnak, úgyhogy ők honnét merítettem. 2013-ban 215.880 zarándok regisztrálta magát Santiago de Compostela zarándok irodájában. Nyilván ennél jóval több ember indul el, csak nem mindenki ér célba, illetve nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy beregisztrálja magát, hogy oda menjen a pulthoz, fáradtan rákönyököljön és végighallgassa ezeket a kedves kérdéseket, mi a foglalkozása, milyen motiváció vezette őt erre az útra. A nemek aránya érdekes, hogy míg a templomokban általában a vallásos közösségeknek az Isten tiszteletei liturgiáink többségében nők vannak jelen, mégis a zarándokutat több férfi csinálja meg, mint nő. 54,6%-ban a férfiak járják ezt az utat. 45,4%-ban pedig nők, ez a 2013-as évről, de megnéztem a visszamenő statisztikákat is, ugyanezeket az arányokat igazolják vissza. Nem sikerült kiavítanom itt ezen a dián, de a gyalogosok azok 188.191-en vannak, tehát az nem 18.000, hanem 188.191-en, akik a 2013-as évben gyalog tették meg. Tehát döntő többségében csak ezt akartam ezzel mondani, hogy gyalog mennek az emberek. Inkább az érdekes, hogy vannak, akik kerekesszékkel mennek. Én magam is több olyan zarándokkal találkoztam, aki nyilván egy barátjára, vagy feleségrel, vagy éppen félre hagyatkozva a pályával járta végig olyan értelemben az utat, hogy hát ő segítette, hogy elakadt a kerekesszékében. És az életkor aránya csak azért, hogy bár ugye kedvcsinálónak is hirdettem ezt az élménybeszámolót, tehát hogy soha nem későn indulni, csak azt akarom mondani, hogy nem a fiataloknak a többségben, hanem a 30 és 60 év közöttiek, ők végzik ezt 56,19%-ban. A 30 évnél fiatalok csak 28%-ban vannak, de 60 év felettieket is bátorítom, hogy szabad elindulni, mert célba lehet érni. Nincs az a jó úti könyv, amely hasznosabb tanácsokkal szolgálhatna, mint egy zarándok, aki mondjuk megjárta ezt az utat. De azt tudom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az ő tapasztalata az nem a te, nem az önök tapasztalata. Az egy másik emberi, és mindenkinek egy kicsit az olyan saját. Tehát, hogy ahányan vagyunk, mindenki annyiféle módon éli meg, és annyi különleges ajándékot kaphat ezen az úton. Én közel 600 kilométert mentem 3 héten át, hegyen és völgyön, azt lehet mondani, az őrültség elmenni. Gondoltam, hogy a német statisztika után kicsit gerbán vércsordog elmennem, ezért akkor én is elvégeztem a magam statisztikáját. Hogy mennyi az az annyi, és akkor gondoltam, hogy ezt tegnap, hogy készültem az előadásra, hogy a diákat összeállítottam, akkor így belelkesedtem, hogy ja, én nem csak Santiago-ban, tehát spanyol földön mentem, hanem az út előtt 4 nap kihagyással Mária Celi zarándok után voltam szintén gyalog, ami 150 km után 4 nap szűn, és utána 20 nap Spanyolországban, és hogyha összeadom a 150 km-es Mária Celi 4 napos gyalogos zarándok után, akkor ott vagyunk, meg az eltévedésemmel és a városnézéseknek a fárasztó bőreivel, akkor megvan a 800 is, még kamatosan is. 2 zarándok utat ismertem meg ez idő alatt, az egyik a Burgosszól Santiago-i tartó út, ez 505 km volt, a másik pedig a Santiago-tól Finisterre-be, az óceán partjára. Ez a latin műveltséggel tudják azt jelenti, a föld vége Finisterre, mert hogy a földrajzi felfedezéseig úgy képzelte Európa, hogy ott vége van mindennek. Azóta tudjuk, hogy egyáltalán nincs ez így, sőt, mintha minden ott kezdődne. Ezt pro-kontra is lehet persze mondani. A 2 statisztikai adatot gondoltam, hogy itt nekem számára lehet, hogy ez ugye a hallgatóságban nem élmény. Nekem nagyon az volt, büszkén kihúztam magamat, amikor a legtöbb kilométert a második napon tettem meg. Horvillosztó Fromisztáig 45,4 km, és elszégyeltem magamat, amikor az utolsó napon csak 16,5 jutott a lábomba. De talán érthető volt, hogy már nagyon láttam a végét, meg azt, hogy a cipőt ide tettem meg. A cipőnek főszerepe volt az úton, majd egy kicsit mesélek mindjárt. A cipőt hőletetessem, azt is nagyon láttam. Talán ez az élmény, hogy valaki kilépjen a megszokottból, a mindennapi, úgy mondjuk, munkaterékből, és távolabbról ránézzen a kapcsolatrendszerére, az életére, mindarra, amit csinál, és amivel minden nap foglalkozik, ahhoz fel kell venni egy kis távolságot mindezektől, az emberektől és ettől a szolgálattól, munkától, ahhoz, hogy kellően tudjuk azt értékelni és mérlegelni, és hogy azt utána jobban tudjuk csinálni. Így volt ez, hogy az ötlet, mert talán minden személyes beszélgetésben, ami az úton megtörtént, mert hogy ugyan teljesen egyedül mentem, tehát nem baráti társasággal, teljesen egyedül, azért nagyon sok találkozás volt különböző nációbeli emberekkel, különböző korú emberekkel, és a harmadik, negyedik kérdés az mindig az volt, miért jöttél el, miért csinálod ezt az őrültséget. És ilyenkor az ember, ahogy ezt a kérdést megkapta, hogy megtalált ez a másiknak az érdeklődés, hol őszinte, hol kicsit felszínes érdeklődés, akkor akaratlanul is, hogy beakadt az igazi válasz az embernek. És bennem igazából ennek az útnak a hívás, ez egy régi történet, mert ez 2011-ben megy vissza, akkor fejeztem be a római tanulmányaimat, és arra gondoltam, milyen szép lezárása lenne a tanulmányoknak, hogyha egy hálaadásképpen, hogy megköszönjem a túlélést, mert ugye, ha nem zarándokként megy az ember Rómába, akkor azért nem biztos, hogy megturistaként. Ha dolgozik ott az ember, meg tanul, meg teljesíteni kell, akkor nem biztos, hogy minden szempontból az akkora élmény, vagy olyan élmény, ahogy egy turista vagy zarándok azt képzeli Róma városa, mert sokat nem láttunk belőle. A könyvtárakról lehet, hogy többet tudnék mesélni, meg a könyvekről és a kutatásokról, meg az előadásokról. És akkor az, hogy bennem a túlél, mindez, akkor majd hálaadásképpen elzarándokulok Santiago-ban. Túléltem, csak én így gondoltam, de aztán Püspök úr másképpen gondoltam, hogy egy egyetemi lelkészségre nevezett ki, ami még akkor állt föl, vagy jött létre, és annak a megszervezése igénybe vett a nyarat, úgyhogy így útba esett ez a terv. Következő éven pedig egy jó barátom, Miszori Zoltán, hogyha volt súlyos beteg, és azon a nyáron halt meg, és akkor a Székesegyházban idedül teljesítettem szolgáltat, hogy akkor még ötlet szintjén sem jelent meg ez az út. 2013-ban építkezés volt a szakkolégiumban, és akkor így az első év, amikor az ígéretemet úgy éreztem, hogy most teljesíteni kell, ez volt. A motiváció, hogy én hallgattam a többieket, mert hogy én is azért elkezdtem ezeket kérdezgetni a IC-ben. Először így megszoktam, hogy mi a kultúrája Kaminónak, hogy hogy kell kérdezni, mikor kell kérdezni, kit lehet kérdezni, és akkor én is így harmadik kérdésnek ezt szoktam betenni, hogy na és miért jöttem? Megkérdeztem a Los Angeles-i legfelsőbb bíróságnak az elnökét, megkérdeztem a Piemonti egyetemistát, vagy a torinói cserkészeket, hogy miért jöttek. Egyik cserkész fogalmazta ezt meg, és ez nagyon tetszett, mert az Isten bejelölt ismerősnek. Ezek talpra esett cserkészek voltak, mert a másik meg, ugye, gondolom, hogy már hallották, mert én akkor hallottam őket először, tehát hogy melbevágó volt ezeket a válaszokat hallani. Ő azt mondja, hogy tudod, arra gondoltunk ezen az úton, az Isten profilját csak megismerjük. Igazából semmi nem indokolja emberi ésszel azt, hogy valaki elinduljon 21 néhány napon keresztül, csak gyaloguljon egy célpont felé, idegen országban, idegen kultúrában, kitéve a betegség meg egyéb fertőzés veszélyeknek. Mert a szállások azért nem mindig arról voltak híresek, hogy az otthoni tisztaságot láttuk visszaköszönni benne. Isten, azt gondolom, akit megszólít, vagy elhív egy ilyen útra, vagy ilyen kalandra, mondjuk így, az mindenképpen átéri, hogy érdemes néha elhagyni a kényelmet, a komfortot ahhoz, hogy tudjuk élvezni az életünket. Hogy újra íze legyen a víznek, hogy újra tudjunk örülni az egyszerű fekhelynek, hogy tudjunk annak örülni, amikor ránk kerül a sor a WC-nél, a fürdő előtt sorban állva. Hogy ugye ezek az élmények, hogyha kis praktikus világunkban közlekedünk és mozgunk, akkor ezek elég élvitelesek és világosak. Ez ilyen utakon nem annyira. A mostani képet, amit itt bemutatok, ez, és itt meg is állom egy kicsit, általában az extremitásokat szoktam vonzani. Július 3-án mentem, jól látják, havazott a Madridban. Budapest-Madridi járaton közlekedtem én is, van egyszerű kis vízerrel, mert meggyűlt a bajom, hogy mindig ilyen magyar párti vagyok, tehát csanálom, hogy nincsen saját légitársaságom, és másfél órán keresztül nem kapott leszállási engedélyt a repülő, mert ilyen viccesek ezeken a fapados járatokon néha a pilóták, és a pilóta azzal viccelődött, hogy ő kicsit hűvösebb lett Madridban. Aztán kicsit konkrétabb lett, mondta, hogy 20 fokot esett a hőmérséklet, 25-ről 5-re. És hát közben láttuk, hogy a leszálló pályákkal kikkel takarították. Ugye el lehet képzelni Madridban július 3-án a hulyakik valószínűleg nem a elő vannak, és tele gázolajjal és szinte járó motorral várják a feladatokat. Szóval másfél órát is, mindig csodálatosan le is késtem a csatlakozás. Így volt az első éjszakám egy nagy bevezető a zarándok éjszakákhoz a reptéren. A pakolás. Miután megvásároltam, az úthoz két dolog kell, azt gondolom, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy az ember érezze, hogy tényleg mennie kell. A másik pedig az, hogy legyen egy alapfelszereltség. Az alapfelszereltség azt gondolom, hogy hát két dologból áll számomra. Ő a cipő. Ez pedig egy hátizsák. Ez volt a El Camino-n, ez a kis 40 literes hátizsák a élettársok, aki hátamon simulva szorosan követte a nyomomat, és hát napom szinte minden pillanatát látják ez a táska. A érdekesség a pakolásnak, hogy az út az a pakolásnál kezdődik. Persze lehetne mondani, hogy egy vásárlás, amikor az ember lefoglalja a repülőjegyet, de igazából a pakolásnál kezdődik az út, mert az egy komoly logisztika. Hogy mi, akik civilizáltan élünk, és tudjuk, hogy nem mindegy, hogy honnét lépünk elő, meg miképpen, tudjuk azt, hogy hát azért úgy szoktunk pakolni, hogy biztos, ami biztos legyen ez és az is, amire esetleg szükség lehet. Aki kollégista, az tudja, én sokáig voltam kollégista, középiskolában is, meg a egyetemi évek alatt is, még utána is, de jó pakolt itt a nem. És így volt az, hogy hát megszoktam a pakolást, és sokszor a pakolásnál az egy fontos szempont volt, hogy hát ha lerobban a busz, vagy hát ha kimarad egy járat, és vagy vágányzár van, és akkor legyen olvasni való, még egy könyvet teszünk be, vagy lehet, hogy még a másik könyvet is bele tudok majd kezdeni az út során, mert hogy nem tudjuk, hogy meddig tart majd, és akkor így az ember szeretne okolni bőségesen. Hát gondolom, mindenki is felé általában, szerintem, hogy magyar ember és a germán léptékkel gondolkodóak, azok általában így szoktak tervezni. Na most, aki El Camino-ra megy, nem szerencsés ez a fajta gondolkodás, mert ott pont az ellenkezőjére van szükség, hogy lehető legkevesebbet. Ugye azt írja minden blog, én ott fogadtam sírva és ott hagytam abba a harmadik blognál, hogy a legalább két pár cipő kell. Ugye a másik pár cipő nem fért be, az egyik a lábamon volt, a másik nem fért be a táskába, és az volt az első, amit maradt. Úgyhogy ilyen szempontból senki ne kövesse, mert azt mondják, hogy ez felelőtlenség egy pár cipővel elmenni, mert hogyha nem válik be, akkor elég kellemetlen tud lenni a több száz kilométeren zarándokot. Bevált. Úgyhogy ez, hogy is mondjam, én gondviselésnek mások szerencsének mondanák. Minden esetre nekem ez a pakolás jól sikerült a harmadik alkalommal, miután első alkalommal a három negyed része az sajnos nem fér be a táskámba, aztán hátosságra gondoltam, hogy szükség lesz, meg laticer, amiket úgy kaptam kölcsön, és ezeket menet közben mind ki kellett dobálnom sajnos, majd még vissza is kell adnom annak, akitől kaptam. Mert az egyiket ellették az ágyipuluskák, a laticer pedig egy idő után már nem volt rá szükség, mert úgy láttam, hogy nem szükséges azt használni a nélkül is. Gyönyörűen lehet élni. Mire lesz szükség az embernek 4 hétig? Hát ez egy komoly kihívás. Mit pakolja el 4 hétre? És mindezeket egy 10 kg-os hátizsákban. Egy gondolat talált meg, amikor így készültem a mai estére, az így hangzik. Ahogy múlik felettünk az idő, nem gyűjtögetni kellene, hanem azon gondolkodni, miként lehetne szétosztani az, amink van. Ahogy mondom, a Camino az nem csak az utatra vonatkozó feladatokat adja fel, hanem az életre vonatkozóan is ez a mondat megállja a helyét, hogy hát boldog ember, aki független a tapadástól, tehát akinek nincsen ilyen sok gravitáló súly, ami ehhez ragasztja meg a másikhoz, meg dolgokhoz köti, hogy azoktól ne tudna szabadulni. És a gyönyörű talán, aki elindul ezen az úton, mindenki átéri azt, hogy az első hét után tökéletesen látja, hogy mire van szüksége, és mire nincs szüksége. Az első hét után egy ilyen táska nagyon meg tudott könnyebbülni, én ott hagytam el a laticelemet, én a harmadik napon elhagytam, mert láttam, hogy jön el, nem lesz szükség. A térkép. Sokáig gondoltam, hogy biztos, hogy nagyon lényeges, hogy részleges térképe legyen az embernek az összes tájról, ahol végig fog gyalogolni. Aztán Egyik blogon olvastam egy ilyen bátorító mondatot, nem kell térkép, nem szükséges, mert úgyis mindenki van jelölve. Én kaptam egy nagyon szép karácsonyi ajándékot, egy ilyen Camino de Santiago-s térképet, ami minden benne volt, egy napi etap, és én ezzel a kis könyvvel csináltam végig, illetve rájöttem a 10. napnál, hogy sokkal egyszerűbb, ha lefényképezem a lapokat, és akkor még elő se kell venni, mert az ember nagyon meggondolja magát, hogy gyalogol, hogy megálljon-e elővenni a táskából mindez, mert az egy perc akkor elveszít a gyaloglásból, nem mint a perc a számítalagod lesz. Lesznek útjelzők. Ezek az útjelzők kísérték az utat, nagyon világosan beszabályozták a mozgásterét az ajándékoknak, és talán ezeket az internet világából, meg aztán az Arándok úton című filmből, vagy a Vándor úton című filmből, The Way című filmből is felhetik. Jelzések néha fára kerültek ki, vagy éppen az útra voltak felfestve. Aztán azok a táskák, amelyek így kezdtek megkönnyebbülni, mert ők rájöttek a tulajdonosaik, hogy nincsen mindenre szükség, a második pár cipőre nincs szükség például. Egy ilyen zarándok, egy ilyen kilométer kőre ezt ki is helyeztek, hogy az arra járók, akik csak egy pár cipővel mennek, esetleg ebből is majd tudjanak élni. Pakolás, kibepakolás, külön kihívás az útnak úgy pakolni, mire van szükség az embernek. Megnézni, hogy hogy állnak a felhők. Hogy fog esni, mert akkor ugye másképp kell rakódni a táskában, egy ilyen pici táskában külön is sem. Az, sajnos itt nem látszik, de elmondom, mi van oda kiírva a fának a törzsére. Nagyon kedves feliratok kísérték az utakat, amik ugye sokáig éltek át. Ugye megláttuk őket, és az ugye az embernek a retinájába égett egy ilyen komoly gondolat, ami így sokkolni tudta, vagy éppen lelkiismeret furdalást képeztet benne. Egy erdő közepén, egy eukaliptus erdő közepén az van a fára írva, hogy Wi-Fi zóna. Karikatúrája a modern zarándoknak, aki okostelefonnal közlekedik. Ugye régen a zarándok szállásokon közös vacsora, mindenki a kis maga nemzeti kultúráját, hogy bemutatta, egy kis tavaszi szélvizet áraszt, vagy valami kis népdal, vagy néptánc, és ugyanígy az olaszok, meg más nációbeliek. Egy kis nemzeti kaja már, mint az ottani lehetőségekből összeválogatva, ami nagyjából alapanyagot tekintően az volt mindig, bármelyik nép csinálta. Ez volt régen. Ma sok zarándok a kis okostelefonját lapozgatta, és azon az interneten élt és kevésbé a zarándok társai felé. Aztán voltak üzenetek, amelyek csak kiváltságosaknak szóltak, amikor egy valaki üzen, egy valaki másnak. Egy zarándok úgy élte meg, hogy ő nem mindenkinek a mindene, hanem valakinek a valakije. Aztán, ahogy mondtam, voltak olyan gondolatok, talán hátul is olvasható ez, a négy őszinte önmagadhoz, amik úgy fejbe találták az embert, vagy a szívébe hasítottak. Azt gondolom, hogy ezek a mondatok nem a Szentírásból pattant mondatok, mégis segítettek, sokunkat segítettek abban, hogy az útnak a lényegére lássunk, a mélyére nézzük a történéseknek. Voltak más jelzések is, ezeket csak azért mutatom meg, hogy komoly nevelések meg voltak kitéve az arányban. Ezeket nem magyaráznám, mert eddig ez idáig nem ismert és nem látott nemzetközi jelzések voltak, de hamar rájöttünk, hogy az. Szeretet az én vallásom. Ezek voltak azok az inspiráló táblák. Én a legfelsőt, a bal felsőt azt nem láttam a 790-eset, mert ahogy említettem, pulkozóval mentem. Én azt úgy már egyszerből tettem hozzá a részét. És a többit azt viszont láttam, és ezek kísértek. A legalsó azon nem látszik sajnos, csak elmosódva. Legalább van a Santiago-i kilométerkő a bazilikához közel. Ez volt a 0 kilométerkő Finisterrében az óceán partján, ahová az a hagyomány, hogy az arándokok miután a Szent Jakab sírnál tiszteletüket tették, imádkoztak, és a fogadalmaikat teljesítették, szentmisén vettek részt, utána kijönnek és elégetik az alándok ruháikat az óceán partján. Itt találtam ezt a kis kedves villanyoszlopot mellette, ez a töröld magadat a Facebookról, és légy boldog, vagy légy vidám. Nem mondom, hogy ezt kell tenni, érdemes meggondolni. Kaminónak egyik nagy tanúsága volt számomra, hogy az a fajta érzék, sokan így mondják 6., 7., 8., 9. érzék, hogy hát egy gyönyörű természet adott nekünk a teremtéssel, hogy mi ebben élünk. És ennek vagyunk valahol a teremtés koronája, az ember, nem a csúcsalgadozó, értsük jól, hanem aki felelős mindazért a gyönyörűségért, amit kapott a teremtőtől. És hát azt gondolom, hogy persze lehet, hogy jóval kevesebb idő is elég a természetben ahhoz, hogy erre rájöjjön, meg felébredjen az embernek ez az érzék, ami panelban és betonon néha ki tud múlni, vagy el tud felejtődni, hogy micsoda gyönyörű világban élünk, annak ellenére, hogy komoly ökológiai lábnyomokat vagyunk. Szóval az ember a gyaloglással nem csak a teremtett világot, hanem annak a teremtőit, alkotóját is megismerheti. Amit egy térképi zsugorodó földről, vagy égből a földet, amikor a repülőről nézzük és térképi zsugorodik, ugye nem nagyon látjuk, még a szárnyaló vonatból sem tudjuk igazán követni. Kicsit a napi rendelmről szeretnék egészen röviden szólni. Lehet látni, hogy elég korán keltem, mert a felvételeket nem azért csináltam, hogy egy kápráztassam a csapatot, hanem én a korán kelőkhöz tartoztam, germán mentalitás, hogy hát arra gondol az ember egy ilyen hosszú úton, hogy jobb időben elkezdeni, mert ki tudja, mi vár a nap során rá, mikkel találkozik, mennyi hegyet kell megmászni, vagy mennyire tűző napon kell majd gyalogolni, ahol a nap ereje kiszívja az embert, és majd kicsit megfárad. Ez az időszak, amit a ébredéstől a napfelkeltéig megtettem igazából, ez az időszak, ez kb. Másfél óra volt, 6-kor szoktam indulni, 6-kor indultam általában, és 4-8 fele kelt fel a nap, úgyhogy akkor még elmárta is kellett az út elején, vagy hát a nap elején, és ezek az alkalmak jó lehetőséget szolgálnak egy keresztény embernek, papnak, hogy például rózsafűzét mondjam, mert hogy ahhoz hát akkor tudja használni a kezét, felesne, tehát mondjuk zsolosmát, vagy éppen Bibliát olvasni, nagyon nehéz sötétben is, meg hát úgy, hogy közben a két kezét lefoglalja az ember. És volt úgy, hogy hát nagyon sokáig gyalogoltam, hogy említettem, a második nap volt a rekordnapom, akkor a napmementét is láttam, de ez csak egyszer volt, a beérkezés volt. Mert általában ő sem mindig gondoskodta, ahogy megállított. Például a harmadik napon, amikor szintén 45 fölött elveszem volna, akkor szépesülő gondoskodott arról, hogy jól elázzak, és hogy ne menjek tovább a 25. kilométer után pihenjek meg. Általában a nap közepén tartottam egy kis pihenőt, és a nap közepén gyakorlatilag, amit a kis, az előbb bemutatott kis térképes könyv, amit vittem magammal, egy-egy etapot ajánl, az kb. 22-27 km között van, hát van a 2 extra kivétel, amikor csak 19, amikor 33, de átlagosan 25-27 km ad egy napra, és hát volt, hogy én ilyen másféle etapokat csináltam, mert rájöttem arra, mindegyik könyv általában azokat a nagy szállásokat ajánlja, ahol én nem annyira szerettem megszállni, mert több száz emberhez kellett így alkalmazkodni. Egy-két ilyen dormitóriumot bemutatok, ahol talán látják, hogy komoly kihívás jelentett az, hogy hogyha valaki mondjuk nem tömegekben szokott aludni, akkor hogy hogyan fog elpihenni, és hogy fog majd nyugodtan aludni, meg felébredni. Ez egy templomból kialakított ilyen dormitórium, amit itt látnak. Aztán voltak egy kicsit egyszerűbb szállások is, úgyhogy ezt az ember előre látja, akkor nagyon meggondolja, hogy indul el. De azt gondolom, hogy ezeket nem szabad látni. Pont így ezt jelenti a bizalom a gondviselésben. Mi keresztények ezt így fogalmazunk, gondviselésbe vetett bizalom. Hát a Bibliának a nagyjai, ha mind látták volna az összes kanyart, akkor biztos, hogy Isten hívására nem mondanak igent. Így mostunk. Bizonyára sokan használnak otthon mosógépet, vagy hát ki nem használ. Ott a kézi mosásra kellett áttérni, és hát hideg víz volt hozzá. De a harmadik napon sokan, gondolom, nem csak én jöttem rá, de hogy sokan rájöttünk arra, hogy a zuhanyzóban meleg víz folyik. És mondják, a katonaságnál volt ez így, amikor 80-as években már volt meleg víz a katonaságnál, a zuhanyzóban, hogy akkor ott jól lehetett ruhákat mosni. Szállásodat ennek nem annyira szoktak örülni. A címátság nekem, mint egy papként teljesítettem ezt a pár kilométert ott a Szent Jakab sírja felé közeledve. Nagyon fontos volt a szentmise, itt egy olyan szentmise van, annak a kis jelenete lefényképezve az óceán partján mondtam. Volt, hogy maga a mindenség volt a legszebb oltárkép, ez volt talán, ami a szentmisénél volt a Végtelen utcán. Aztán volt egy gyönyörű szép templomokban, amikor zárdákban, szerzeteseknél vettem részt szentmisén. Olyan is volt, hogy csoportoknak kellett. Volt, hogy spanyolul nem tudok, hogy spanyol csoportnak miséztem olaszul, de úgy, hogy magyar olvasmányok voltam. Közösségben, állattal, emberrel a ágyi piroskákat, azokat nem akartam a ide tenni, mert hát a ijesztő látványa, azokkal is néha közösségbe kerültünk. Az esték azok igyekeztem olyan szálláshelyeket választani, ahol nem akkora ilyen tömeg szállások voltak, és ahol lehetőség volt az emberléptékű találkozókra is, ahol hát közösségben mondjuk valóban egymást is meg lehetett ismerni, hogyha már ilyen hosszúra vállalkoztunk, még a más motivációkkal is. Én például előszeretettel hallgattam a japánoknak az élménybe számítót, akik teljesen más kultúrából, világos, hogy nem keresztény motiváltságból és egy kultúr nem tudva Szent Jakabról, meg pláne, hogy mi az, hogy erek jönnek, hogy bazilika, ezeket nem sejtve jöttek. És akkor mindig ezt mondták, hogy majd biztos eljön az az idő, amikor Japánban ennek az európaiak 500 km jobban. A Camino, azért is szerettem ezeket a közös estéket, mert itt volt a legkézzelfoghatóbb, hogy mindenki egyenlő. Mindenki vitte a kis üdítőitalát, meg a kis egyszerű szendvicsei. Ezt tette a milliómos, ugyanezt fogyasztotta a legszegényebb zarándok is, mert hogy nem volt különbség igazában. Mert én nagyon egyszerű helyeken mentünk keresztül, pici falvakban, ugyanazt az arándok menüt kapta az is, akinek több milliós fizetése van, aki otthon nem tudom, valamilyen nagyon sikeres, nyereséges céget vezet, vagy miniszterként, vagy éppen könyvíróként járta. Teljesen mindegy, teljesen egyformák voltak az emberek, mert ugyanúgy egy euróba került a kávé, gazdagnak és szegénynek egyaránt. Mindenki egyenlő. Jó élmény, aki erről rácsodálkozik, hogy tényleg nem a pénztől lesz valaki másik fölött, nem a hatalmától, vagy a pillanatnyi pozíciójától, és nem ez az ember életnek a boldogsága, mert elég törékeny, és hamar elveszíthető. Egy-két olyan közösségi élmény volt a képeken, amikor együtt főztünk. Aztán együtt küzdöttünk meg az állatokkal, hogy mondtam, közösségben, nem csak az emberekkel, az állatokkal, ott tehenek és bikák jönnek a háttérben. Itt a bikákat lehet látni, és az embereket, ahogy elkerülik. Ez a megérkezés, ahogy vártuk ennek a kis certifikátnak a kibocsátását.